What would you ask if you had just one question?
Ismételten jó reggelt kívánunk, sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntjük újra a kedves Mária Rádió hallgatókat a Napindító című műsorban.
Hudák Viktor.
És Sóvári Ferenc, 8 óra 9 perc van, és Viktor, ezt a zenét te hoztad.
Így van, ez a szám Joan Osborne száma volt. Eredetileg nem is ő írta ezt a számot. Arról szól, hogy mi lenne, ha Isten egy lenne közülünk. Nem Istent akarja kigúnyolni, már sok vallásos ember először azt hitte, hanem inkább azt kérdezi, hogy hogyan viszonyulnánk Istenhez, ha emberként találkoznánk vele. Hogy felismernénk-e, tudnánk-e szeretni, hinnénk-e benne, tudnánk-e vele beszélgetni. Erik Bazilian írta egyébként a Hootersnek az embere. És hát nem azt mondom, hogy Isten egy csavargó, hanem a dal inkább az emberi szenvedésről és Isten közelségéről szól. Ezt mondta erről a dalról. Egyébként egy 1994-es.
Igen, akkor még húsfér élő zenészek voltak.
Dal volt ez, igen.
És mivel én zenéltem, szerettem is egyébként ezt a nótát, köszönjük a gondolataidat. Hát 1703-ban zászlót bont a kuruc felkelés. Második Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós május 12-i keltezése kiadja a breznai kiáltványát, és elkezdődik a Rákóczi szabadságharc. Hát erről is, meg az azt követő időszakról is nyereségek, veszteségek, egyáltalán értékelni az azt követő helyzetet. Hívtuk meg Elta BTK egyetemi adjunktusát, Kökényesi Zsoltot. Szeretettel köszöntünk ismételten a Mária Rádióban. Szervusz Zsolt, jó reggelt!
Jó reggelt, szervusz, köszönöm szépen, hogy itt lehetek, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is.
Igen, egyszer már személyesen jártál itt a rádióban, és azt hiszem, hogy Mária Terézia kapcsán beszélgettünk. Zsolt, hát bevezettem a napi témát. Ugye az első kérdésem az lenne, hogy kérlek kicsit fejtsd ki a szabadságharc kirobbanásának az okait, a hazai és nemzetközi körülményeket.
Rendben, köszönöm szépen. Hát igen, hazai és nemzetközi körülmények, talán ez egy két dimenzióként kezelhető probléma. Kezdjük először a hazaival. Igazából, hogyha a KH-tól indulunk, akkor azt mondanám, hogy az alapvető indító ok az ország oszmánoktól való felszabadulása, a visszafoglaló háborúk sikere nagyon nagy mértékben járult hozzá a szabadságharc kirobbanásához, ugyanis a visszafoglaló háborúknak tulajdonképpen a sikerét a Habsburg udvar tulajdonképpen politikai szempontból is igyekezett a saját hasznára kamatoztatni, saját javára kamatoztatni, és ez tulajdonképpen megbontotta, vagy megbillentette az uralkodói udvar és a rendek közötti érzékeny politikai hatalmi egyensúlyt. Ha dióhéjba kellene összefoglalnom ezt a történetet, akkor azt mondanám, hogy az 1687-es pozsonyi országgyűlés ez egy nagyon fontos eseményt jelentett, amikor is a magyar rendek lemondtak a szabad királyválasztási jogukról, az aranybulla ellenállási záradékáról, illetve ezt követően aztán számos rendi sérelemre adott okot a Habsburg kormányzat. Ekkor szervezték meg az új szerzeményi bizottságot, amelynek az volt a funkciója, hogy az újonnan visszaszerzett területeket csak egy bizonyos fegyverváltság, illetve dokumentumokkal való igazolás fejében juttatta vissza korábbi tulajdonosaiknak, amiért azért nem egy könnyű helyzetet teremtett a magyar nemesek, kisnemesek számára. Növekedtek ekkoriban az adóterhek is, és ezek tulajdonképpen egyre inkább fokozták az elégedetlenséget a magyar társadalom bizonyos szegmenseiben, és hát ez vezetett előbb 1697-ben a hegyaljai felkeléshez, amit aztán hamar levertek a Habsburgok, de később aztán volt ennek egy kezdődő Rákóczi mozgalomnak hát egy felső, egy elit felől érkező szintje is, ahol Bercsényi Miklós, második Rákóczi Ferenc, illetve hát az ő hozzájuk tartozó, magasabb státuszú személyek is igyekeztek már elégedetlenségüknek hangot adni. Egyébként, hogyha már az évfordulóknál tartunk, akkor érdemes megjegyezni, hogy most idén ünnepeljük második Rákóczi Ferenc születésének a 350. évfordulóját is, úgyhogy ez ilyen szempontból is különösen aktuális mindezekről a dolgokról beszélnünk. Illetve hát, hogyha még a kérdésre visszatérünk, a külföldi dimenzióról is érdemes pár szót ejteni, ugyanis a Rákóczi szabadságharc számára hát túl sok esély nem jutott volna, illetve hát valószínűleg második Rákóczi Ferenc sem fogmatotta volna ki a felkelését, hogyha a külpolitikai körülmények nem lettek volna kedvezőek magyarországi mozgalom számára, ugyanis 1700-ban elhunyt második Károly, az utolsó spanyol Habsburg uralkodó, és ezt követően kirobbant a spanyol örökösödési háború, így a Habsburgok két fontos harcra készültek, és tulajdonképpen ez volt az, ami fajta garanciát jelentett a Rákóczi, illetve követői számára, hogy valóban ezzel azért egy hosszabb ideig elhúzódó és kellő külpolitikai támogatottsággal rendelkező mozgalommal fejlődhessen.
Így aztán elérkeztünk ahhoz, hogy ugye a szatmári béke lezárja a szabadságharcot, de ugye ez nem jelentette Magyarország teljes leverését vagy jogainak eltiprását. Mi történt itt a magyar fél és harmadik Károly között?
Pontosan. Így van, valóban ebből azt is mondhatnánk, hogy illetve a kutatás úgy is szokott hozzáállni a kérdéshez, hogy a Rákóczi szabadságharc annak ellenére hogy végül békét kellett kötniük a felkelőknek, és minden kívánságukat nem tudták megvalósítani, ennek ellenére egy sikeres felkelésnek tekinthetjük, ugyanis a szatmári béke egy valóban kompromisszumokon alapuló békerendszert jelentett, ami hosszú távon megágyazott az ország további fejlődésének. Igazából a szatmári béke hát lényegében amnestiát biztosított azon felkelők számára, akik hűségesküt tesznek az uralkodó számára. Tulajdonképpen egy tiszta lapot, tabularázát biztosított a korábbi felkelők számára, még akár Rákóczi számára is biztosított volna, de hát természetesen a fejedelem nem élt ezzel a lehetőséggel. Ő, illetve bizonyos követői ugye emigrációba vonultak, és igazából azt mondhatjuk, hogy a szatmári békével tulajdonképpen két fontos kompromisszumot kellett a magyar rendi oldalnak meghoznia, elviselnie. Az egyik az, hogy továbbra is Habsburgok maradtak a trónon, a másik pedig, hogy a Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség egyesítésére nem került sor. Ezen kívül azonban valóban egy közös érdekeken alapuló rendezés jött létre. Ebben nagyon fontos azért harmadik Károly magyar királynak, tehát az utolsó férfi Habsburg uralkodónak, aki ugye még nem Habsburg lotaringiai volt, a talentumát, politikai tehetségét is megemlíteni. Ő nem csak a béke aláhozásában játszott azért fontos szerepet, hanem abban is, hogy hosszú távon érvényre juttatta, betartotta ezt a békét és ennek a szellemiségét. Igazából azt mondhatjuk, hogy ő szakított az apja által képviselt centralizációs politikával, de sokkal finomabb eszközökkel kormányzott, és igazából alatta már megint egyfajta konjunktúra, mind társadalmi, gazdasági, vagy akár politikai értelemben is, és azt láthatjuk, hogy a Magyar Királyságnak az integrációja tulajdonképpen a Habsburg monarchiába új szintre lép, és ekkor kezdődik meg tartós módon az ország újjáépítése, amire nagy szükség volt, tehát a több mint 150 éves oszmán jelenlét miatt. Dióhéjba kellene válaszolnom, akkor ezeket a szempontokat emelném itt ki.
Hát és nyilván az mindenképpen nyereség volt, hogy még a Habsburg segítséggel is, de sikerült a törököt kiúzni az országból. Így ahogy te is mondtad, ugye több mint 150 évig volt, szakadt három felé az ország, még ott a Temes közben valameddig ott voltak, de gyakorlatilag felszabadult az ország, ugyanakkor meg egy másik hatalom érdekeit kellett kiszolgálnunk, a magyar önálló magyar államiság az nem mondható volt, viszont voltak nyereségei ennek a szabadságharcnak, ugye rendi országgyűlés alakulhatott magyar érdekérvényesítéssel, és hát ennek kapcsán is, meg a 1711 utáni politikai folyamatokat is egy kicsit kérlek értékel, de egy pár percünk maradt még, Kuruc Laban szembenállás szempontjából is.
Jó, hát köszönöm szépen. Hát ez egy fontos probléma, ugyanis ugye nagyon sokáig a magyar történetírásban is végighúzódott ez a Kuruc-Labanc szembenállásnak, szembeállításnak a problematikája. Ezeket a terminusokat, fogalmakat ugyan a kortársak is használták, azonban hogyha kellő reflexió nélkül kezeljük őket, akkor igencsak félrevezetőek lehetnek. Tulajdonképpen egy ilyen azt a képet erősítik, mint hogyha a kurucok az igaz magyarok, a labancok pedig a nemzet elárulói, kihasználói lettek volna. Azonban azért azt láthatjuk, hogy a korabeli helyzet ennél jóval komplexebb, összetettebb volt. A Rákóczi szabadságharc is, az új kutatások egy része úgy viszonyul hozzá, hogy egyfajta polgárháború is volt tulajdonképpen, ugyanis a Rákóczi szabadságharc közel sem volt a magyar társadalom szempontjából olyan egységes, mint az 1848-49-es forradalom és szabadságharc. Itt azért azt láthatjuk mondjuk akár forgácsok, eszterháziak, vagy más családok esetében is, hogy a família egyik ága, egyik bizonyos tagjai az egyik oldalon, bizonyos tagok a másik oldalon helyezkedtek el. A nyugat-magyarországi régió, illetve a Bécshez közelebbi, a felvidék nyugati részét jelentő térségeknek a vezetői tulajdonképpen mindvégig megmaradtak az udvar hűségén. Horvátország, amivel már régóta, évszázadok óta personál unióban állt az ország, szintúgy lojálisak maradtak az uralkodóhoz. Tehát itt azért ez egyfajta polgárháborús színezete is volt ennek a harcnak, úgyhogy itt egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy itt egy emberként harcolt volna a magyar rendi társadalom az udvarral szemben. Illetve hát még azt emelném ki, hogy a labancok sokáig, vagy a labancnak titulált személyek sokáig a kutatás árnyékában maradtak, pedig köztük is hát rengeteg államférfit azonosíthatunk, mint mondjuk a Szatmári békében kulcs szerepet játszó Pálffy Jánost, az utolsó nemzeti nádort, Batthyány Lajost, vagy az ő öcsét, Batthyány Károlyt, aki második Józsefnek lesz aztán később a nevelője. Tehát itt nagyon sok olyan név, olyan történet marad árnyékban, amiről fontos lenne beszélni, és jó lenne, hogyha minél inkább a történeti köztudatba is bekerülnének ezek az információk.
Kökényesi Zsoltot hallottuk, ELTE BTK Egyetemi adjunktusát. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál ismételten, és a jövőben is hasonló témákban majd szeretnénk keresni. Isten áldjon.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Magánéletben
is. Még a legjobbakat kívánom én is. Szervusz.
Minden jót.
Köszönjük szépen, szia.
Hogy érezted magad műsorba, Viktor?
Végig pezsegtem.
Helyes. Hát nagyon szépen köszönjük a Mensáros Péter technikusi szolgálatát.
Üdvözöljük újra a fedélzeten.
És Viktor, neked is köszönöm, legközelebb május 26-án leszünk, ha minden igaz, Szalka Mihály atyával a társaságunkban, és hát köszönjük a mai figyelmüket a kedves hallgatóknak is, gondviselő mennyei atyánk kegyelmében bízva, szeretettel és tisztelettel köszönjük, hogy ma is velünk tartottak.
És köszönjük szépen a hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nyilván nem jöhetett volna létre, úgyhogy...
Dicsőtessék a Jézus Krisztus. Szép napot!